Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Tisztelettel köszöntöm a Rádió Bécs hallgatóit. Engem Gerő Péternek hívnak, ez pedig a Szia Tanár úr című műsor, amely páratlan heteken kedden 17 órától, majd ismétlésként csütörtökön este 23 órától és vasárnap reggel 8 órától jelentkezik. A Szia Tanár úr műsor arról szól, hogy megismerjünk, megértsünk valamit, amiről, hol sajnos, hol szerencsére, a legtöbbünknek nincsenek személyes tapasztalatai. A mai vendégem Szurok Ádám, önkéntes mentőtechnikus, aki önkéntesként csinál valamit, amit hivatásosként sem sokan. Amikor szirénázó mentőautót látunk, akkor lehet, hogy éppen ő siet azzal az autóval valaki megsegítésére. A mai műsor alcíme Kit ment a mentő? Kedves Szurok Ádám, tisztelettel és szeretettel köszöntlek a Rádió Bécs stúdiójában.
Üdvözöllek és üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
Ádám, mindannyian láttunk már mentőautót, és láttunk már sokadalmat, amelyik körülveszi azokat, akik valakinek segítenek. Mi történik ilyenkor, és mi az, hogy önkéntes mentőtechnikus, mit csinálsz?
Hát az önkéntesség az arról szól, hogy szabadidőmben próbálok segíteni.
Van szabadidő, de szerint.
Próbálok. Értem. Próbálok mindig egy kicsit erre elkülöníteni. 18. éve foglalkozom ezzel, és hát most már ugye van bennem egy ilyen megszokásnak, nem is igazán mondanám, inkább egy ilyen szerelem a szakma iránt, vagy elkötelezettség, hogy próbálok azért havonta két alkalmat erre szállni.
Havonta két alkalom. Így igaz. Miből áll ez a havi két alkalom?
Hát ez abból áll, hogy én többnyire nappali szolgálatban megyek, az azt jelenti, hogy reggel 5:30 van váltás a mentőállomáson, oda megérkezem.
Tehát 5:30 már felkészülve váltáson.
Így igaz. Ugye hivatalosan 6 órakor van a szolgálatváltás, de hogyha mondjuk fél után egy pár perccel kap feladatot az autó, akkor ugye ne az éjszakás bajtársak vonuljanak ki, mert akkor ugye már lehet, hogy egy 24 órás szolgálat után ugye nagyon túlterheltek, és akkor mi azért egy picit hamarabb, nyilván a délutáni vagy esti váltás ugyanígy történik, mindig egy picit hamarabb bejön, és akkor így próbálunk segíteni.
Tehát ami nagyon elhúzódna, túlhúzódna a műszakon, vagy hogy mondjam,
így igaz,
azt már
így
a következő gárda vállalja.
Megpróbálunk így segíteni benne, igen.
És akkor ez egész nap, reggeltől estig?
Ez 12 órás szolgálatot jelent, illetve vannak 24 órás szolgálatok, és én többnyire 12 órás szolgálatban szoktam dolgozni. Az azt jelenti, hogy reggel 6 órától este 6 óráig tart, és abban az időszakban, ebben a 12 órában folyamatosan dolgozunk, kapjuk tulajdonképpen szünet nélkül a feladatokat egymás után.
Szünet nélkül se ebédszünet, se semmi?
Igazából jár ebédszünet, ezt a szakzsargonban úgy hívják, hogy 20 perc, mindenki így nevezi, 12 órás szolgálat alatt ennyi idő van arra lehetőségként, hogy a mentőállomáson az ebédünket elfogyasszuk. Hát nyilván, hogyha az ember visz mondjuk egy levest, egy főételt, meg egy desszertet mondjuk, aki ilyen tartalmasabb ebédre vágyik, arra már nincsen lehetőség. De hát ezt a vajtársak megszokták, ugye nyilván úgy készülünk, hogy abba az időbe beleférjen. Ez van, hogy délután 4 órakor van rá lehetőség kivenni, van, hogy már délben 1 órakor meg tudjuk oldani.
Ami attól függ, hogy milyen esetek vannak, hova kell rohanni, mi történik, mennyi ideig tart.
Így igaz, ez a prioritás, és nyilván az az első, hogy segíteni tudjunk, aztán az étkezés az ráér. Hogyha...
Tehát ez azt jelenti, hogy valamikor az esti órákba érsz haza.
Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a szolgálat végén a szemlével a gépjármű átadása mondjuk este 8 óra is lehet, mire hazaérek.
Szemlével gépjármű, mit jelent az, hogy szemle, bocsánat?
Hát ugye reggel is, és ugye este is, amikor szolgálatváltás van, a mentő gépjárművet a komplet felszereléseivel együtt át kell nézni. A felszerelés alatt a kormánykereket is kell érteni, tehát ugye ellenőrizni kell az autót, és illetve
hát
a szakmai...
Most adta le valaki, és működött.
Igen, de ugye nagyon fontos, hogy ebben az autóban nagyon sok olyan eszköz van, ami fogyóeszköz egyszer használatos, és meg kell róla győződni, hogy azok biztosan fel vannak-e megfelelő mennyiségben töltve az autóra, hogyha ezek ugye hiányoznának, az akadályozhatja mondjuk a mentés ellátását.
És mint mentőtechnikus, mi az, amit te csinálsz, ez mit jelent?
Mentőtechnikusként azt is lehet tulajdonképpen, ami régen nem volt annyira, azt mondom, a mentőszolgálat által preferált dolog, hogy ugye valaki tudjon gépkocsit vezetni, és ez minden engedélye meglegyen, és tudjon ápolni. És a mentőtechnikusokat abba az irányba próbálták képezni, hogy mind a két kompetenciának megfeleljenek, tehát a gépkocsit is vezethetik, ugye rendelkeznek olyan vizsgával, ami szükséges a megkülönböztetett jelzést használó gépjármű vezetéséhez, illetve ápoló kompetenciájuk is van, tudnak ugye úgymond elő-hátul is dolgozni az autóban. Én többnyire egyébként a gépkocsit vezetek a végzettségtől függetlenül.
Tehát amikor az ablakom alatt szirénázást hallok, akkor te voltál szíves bekapcsolni a szirénát. Köszönöm szépen.
Integes a biztonság kedvéért.
Feltétlenül fogok. Van viszont valami, amit tényleg meg kell köszönnöm, hogy elküldted a kedvenc zeneszámaidat, hogy a szünetekbe ezeket játsszuk be. Azt hiszem itt az első szünet ideje, mielőtt elkezdek tapintatlan kérdéseket föltenni. Kedves hallgatóink, ez itt a Szia Tanár úr című műsornak az a adása, amelyiknek az alcíme Kit ment a mentő. A vendégem Szurok Ádám, önkéntes mentőtechnikus, akitől most azt a tapintatlan dolgot akarom megkérdezni, hogy lehet ezt a tevékenységet kibírni? Én kívülállóként úgy érzem, hogy valami lelkileg valami iszonyúan megterhelő lehet, már egy olyan esetet is végignézni, ráadásul közvetlen közelből, ugye éppen te mondtad azt, hogy itt nem óvatosan készítenek egy fényképet, amin ne látszanak a esetleg sérülések. De most te ezt csinálod 12 órán keresztül. Egyik helyről indulsz a másikra. Hogy lehet ezt elviselni?
Hát pont a kérdésben benne is van a válasz tulajdonképpen. Egyrészt azért, mert hogy egymás után jönnek a feladatok, és nincs nagyon idő gondolkodni azon, hogy mi történt az előző helyen. Nyilván az ember egy ellátás során megtesz minden szakmailag tőle telhetőt, és emberileg tőle telhetőt. Hogy sikerrel járt, most ez bármilyen szituáció is lehet, vagy ha sikertelen volt az ellátás, akkor is folytatni kell az utat attól függetlenül. És tulajdonképpen, amikor mi visszajelentünk, hogy úgymond az autó kapacitása felszabadult, akkor ezen a mentőállomáson, ahol én vagyok, vagy a szolgáltatót teljesítek, ott 90%-ban rögtön jön a következő feladat, és már megyünk is tovább, és ott meg már arra kell koncentrálni, nem engedhetjük meg azt, hogy az előző feladaton gondolkodunk.
De hát itt emberi sorsokról van szó, kiszolgáltatott emberekkel történnek váratlan események, olyan nincs, hogy az emberre ez át ne ragadjon.
Hát Egyrészt kiderül az elején, mikor elkezdi valaki, hogy ezt mennyire képes és milyen módon feldolgozni. Ugye a legtöbbet az segít, hogyha beszélni tudunk róla egymás között. Ez lehet, hogy ez úgy van, hogy egyik címről a másikig történő vonulás közben, vagy még az előző címen való összepakolás vagy takarítás közben megbeszéljük, amit lehet, de utána tényleg nem engedhetjük meg ezt a, úgy mondom, hogy luxust magunknak, mert a következő feladat már arról szól, hogy ott mi vár minket, arra föl kell készülni megint lelkileg, hogy amit kaptunk feladatot, abból vajon mi az, ami pontosan igaz, és mi az, ami ott véletlenszerűen a helyszínen minket vár, és ott 100%-ban arra kell koncentrálni. Aki a gépjárművet vezeti, nyilván neki már közben is, a forgalomban is teljes koncentráció szükséges az előző feladattól a következőig, hogy fejben.
Tehát a 12 órás műszak alatt nincs 12 másodperc, amikor ne kellene úgy figyelni, hogy életek múlhatnak rajta.
Így igaz. Aztán a címen, a helyszínen, a műszerekkel, igaz, eszközökkel, a gyógyszerekkel kell nagyon nagy koncentrációt fordítani. Menet közben, igen, aki megvezeti ugye a mentőgépkocsit, ugye neki meg nagyon-nagyon kell a forgalomra, hiszen az egységet épségbe oda kell juttatni a lehető legrövidebb úton, és minél hamarabb, ugye, nyilván a biztonságos körülményeket figyelembe véve, ugye a következő feladathoz.
Többször mondtad azt a szót, hogy feladat, meg beszéltél műszerekről, erről, arról. Bocsáss meg, lehet, hogy rosszul fogalmazok, de mintha nem is emberekről beszélnél, és sorsokról beszélnél, hanem egy technológiáról, amelyet végre kell hajtani. Ilyen helyzet van, ez a feladat, ezzel a műszerrel ezt csinálom.
Így igaz, és hogy mennyire így van, hogy az ember átszellemül, amikor egy egyenruhát húz, és egy ilyen autón ül. Arra az a legjobb példa, hogy amikor én otthon ülök, és olvasok egy balesetről, vagy egy hírt hallok, akár ismerősről, akár idegenről, akkor az lelkileg olyan hatással van rám, hogy belegondolok, végig gondolom, megbeszéljük otthon, stb. Stb. Ezt meg amikor dolgozunk, akkor erre tényleg nincs lehetőség. Tehát ott valahogy máshogy jár az ember agya munka közben. És valóban ott feladatok vannak, hiszen a feladatot kell megoldani, ellátni. Az, hogy egy ember van mögötte, ez nyilván nagyon fontos dolog, és az is, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyhez, de maga a feladat, hogy szakmailag azt hogy tudjuk a legjobban megoldani, ez egy elsődleges kérdés.
Azt mondod, hogy odafelé menet már föl kell készülni. Odafelé menet annyit tudtok, amennyit valaki mondjuk telefonon bemondott, egy laikus, aki abban a pillanatban valószínűleg egy kicsit feszült lehetett, mert épp történt valami, amit ő bejelent. Mennyire pontosak ezek a bejelentések?
Hát ezért vannak ugye a mentésirányítási csoporton ugye kiváló kollégák, akiknek az a feladatuk, hogy kikérdezzék minél alaposabban a bejelentőket, és próbáljanak akár telefonon egy segítségnyújtást elkezdeni, illetve a helyszíni segítségnyújtásban a segítségükre lenni, azzal, hogy információt mondják, hogy mit csináljanak, mire figyeljenek, és próbálnak belőlük minél több információt ugye kiszedni, azért, hogy mire az egység kiérkezik, addigra lehetőség szerint nekünk minél több információ jön rendelkezésre.
Tehát mire ti megkapjátok a hívást, hogy hova kell menni, addigra valaki már kikérdezte azt, aki betelefonált.
Ez pontosan egy diszpécseren keresztül felvételre került ez a feladat, ami átment a mentésvezető kezén, aki látta, hogy ott mi a helyzet, és ahhoz a megfelelő információkat ők hozzátették. Na most a
ez nagyon irányítási... kedvesen hangzik, hogy megfelelő információkat.
Igen.
Ez mondjuk az eset súlyossága, vagy...
Például az eset súlyossága. Természetesen egy olyan helyzetben, ami ugye egy életveszélyes állapotot jelenthet kint a helyszínen, ott megpróbálnak minél több információt átadni a helyszínen lévő laikusnak, hogy a túlélés esélyeit növelni tudják ugye a bajba jutottnak.
Addig is, míg megérkeztek.
Így igaz, addig is, amíg megérkezik a mentő. Tulajdonképpen ott az a legfontosabb, hogy az első legközelebb lévő egység kiérkezzen, az elkezdje az ellátást, és aztán akár egy magasabb kompetenciájú egység abba be tud csatlakozni menet közben. De a laikus ellátó, aki találkozik először ugye a balesettel, vagy a sérülttel, a bajba jutottal, az egyik legfontosabb szerep itt az ővé lehet. Nem csak azért, hogy egyáltalán felmérés megállapítja, hogy ott baj van és szükség van segítségre, ha már idáig eljutott és felhívta a mentőket, akkor utána mi nagyon sok mindent tud tenni az irányításon lévő bajtársak segítségével.
Itt még nem tartunk a beszélgetésben, bár erre is nagyon szeretnék rá kérdezni, mert úgy érzem, hogy a mindennapi ember rettenetesen laikus ebben a dologban, de most még azt hadd kérdezzem meg, hogy amikor ott tartotok, hogy van egy hívás, és oda kell érni, ti mit tapasztaltok? Az emberek mennyire segítőkészek, kezdve attól, hogy mennyire engednek utat, egész odáig, hogy mennyire segítenek vagy akadályoznak, amikor már ott vagytok?
Hát ebben az elmúlt 10 évben nagyon sokat változott a technika, meg a technológia. A közlekedésre, hogyha gondolok, ugye a mostani mentőautóknak nagyon jó a fény- és hangjelző berendezése, vagy berendezései eszközei, ami azt jelenti, hogy nagyon messziről nagyon jól láthatók a fények. A hang, hogyha sokkal hangosabb nem is lett, de a fények sokkal többet jelentenek, én azt gondolom abban, hogy megfelelő távolságból felismerjék, és talán a közlekedési kultúra is egy picit változott előnyére ebbe, tehát engedékenyebbek és udvariasabbak, figyelmesebbek az autósok, ami lehet, hogy amiatt van, hogy messzebbről látják, és jobban oda tudnak rá figyelni, de az is lehet, hogy tényleg a...
Talán 2 éve történt, hogy a fél világot bejárta egy YouTube felvétel, amikor egy mentő valahol Kelet-Pesttől Budára ment, és végig óriási sebességgel, és szétfröccsent előtte a forgalom, tehát olyan tempóban húzódtak félre, hogy neki egy pillanatig lassítania se kellett.
Így igaz. Ez a legnehezebb talán, és ebben vannak nagyon-nagyon ügyes gépkocsi vezető bajtársak, akik meg tudnak egy olyan ritmust választani, és ez a legfontosabb a mentőnél. Nem kell, hogy gyorsan menjen, a folyamatos haladás a lényeg. Hogy ne kelljen a beteggel, ha már mondjuk a beteg benn van, megállni, elindulni, ugye ez úgynevezett szállítási trauma, tehát ne terheljük ugye a sérültet azzal, hogy az autóba ugye szegényt fizikai kihatásoknak tesszük ki, hanem folyamatosan halad az autó, az lehet egy 20-30 km/h, és ezt a ritmus meg tudja találni a gépkocsi vezető, akkor az lehet egy 40-50 km/h is.
Azt hiszem, most ismét érdemes pár perc szünetet tartanunk, hogy utána még tapintatlanabb kérdéseket tehessek föl.
C'était fin juin, s'est embrassé, serré la main, un pour tous et tous pour un, et puis chacun a pris son train. On avait tous aussi peur, on s'est juré la main sur le cœur, qu'on se reverrait avant 10 ans. On s'est revus et maintenant, de temps en temps on s'invite, même si souvent on s'évite. On se dit bien sûr je m'en souviens, mais on se rappelle de moins en moins. Ça nous a pas rendu amer, on sait bien qu'on peut rien y faire. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui nous change et qui dérange toutes nos grandes idées sur tout. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. À quoi ça sert d'aller contre, on perd son temps. Et quand on regarde à nos montres, tout à coup on comprend. Il y en a qui ont fait des enfants, il y en a d'autres qui ont dit j'attends. On a tous aimé des femmes, on s'est tous trouvé du charme. On est tous devenus quelqu'un, dans son quartier ou plus loin. Bien sûr on s'est perdu de vue, mais on n'appelait pas ça perdu. On s'est traité tous les noms, on s'est tombé dans les bras. On n'a pas osé dire non, on a dit oui quand fallait pas. Ça nous a pas empêché de continuer à s'aimer. Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées surtout. Pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des yeux et du cœur. Pas besoin de faire semblant, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on peut jouer sans être comédien. Ça sert d'aller contre, ça sert à rien. Chaque jour qui passe, on apprend qu'on suit tous le même chemin.
folytatjuk a Szia tanár úr című műsort, amelynek a mai alcíme Kit ment a mentő, és a vendégem Szurok Ádám, önkéntes mentőtechnikus, akitől most azt a tapintatlan dolgot kérdezem, hogy amikor egy ilyen nap után hazamész, hogy bírod azt az estét, és hogy bír téged a családod?
Jogos a kérdés. Az estét, azt mondom, hogyha, és vannak olyan napok, ami lelkileg azért nem olyan megterhelő, akkor azt mondom, hogy jól bírom. Annyira, hogy nincs ehhez fogható semmilyen más olyan tevékenység az én életemben, amitől annyira el tudok fáradni mentálisan és fizikailag is, hogy aztán egyszerűen teljesen így se kép, se hang is elalszom. Egy nagyon érdekes fajta fáradtság ez. Valószínűleg az egész napos koncentráció okozza, igen, hogy a folyamatosan menet közben is van. A helyszínen is. A családom pedig ezt elfogadja, lévén, hogy több egészségügyi vonatkozású rokon is van. Így azt gondolom, hogy ez senkinek sem okoz.
Azért is kérdezem, mert korábbi beszélgetésben, vagy a beszélgetés korábbi részében említetted, hogy a feszültségoldás egyik formája, ha az ember beszél róla. Amivel kapcsolatban rögtön két kérdésem is van. Az egyik az, hogy ha esetleg otthon beszélsz róla, mert annyira nyomaszt, akkor ezzel nem adod-e át ezt a nyomasztó érzést valaki másnak? A másik kérdésem pedig az, hogy nyilvánvalóan a teljes személyzete vonatkozik az orvosi titoktartás parancsa. Miről lehet beszélni egyáltalán?
Hát, hogy fordított sorrendben válaszoljak, ugye nyilván itt név nélkül azért lehet mesélni történetet.
Tehát is, ne legyen azonosítható.
Így igaz, ez a legfontosabb talán, és mindenkinek így a... Szépen szólva mai nyelven személyiségi jogai védve vannak, de talán a fontosabb az, hogy senkinek ne sértsük meg ugye a magánszféráját ebben. Ha szakmai szempontból nézem, és abban benne lehet az ember, és az emberi tényező is, ha nevet nem említünk, és egyéb részleteket, akkor is meg lehet beszélni. Én olyan szerencsés ember vagyok, hogy a feleségem szintén egészségügyben dolgozik, és ez kölcsönösen kihasználjuk ezt a lehetőséget, hogy a másikkal ezeket a szakmai nehézségeket, akár a felmerülő kérdéseket meg tudjuk vitatni, és meg tudjuk beszélni.
Volt egy kedves ismerősöm, aki orvos volt, és a baleseti kórháznak a gyermekrészlegén dolgozott. Ő rajta is csodálkoztam, hogy ettől nem vált olyan aggodalmaskodóvá, aki a gyerek minden tüsszentésétől megrémült volna. Neked is van gyermeked, hadd kérdezzek rá, te hogy érzed? Bár lehet, hogy ezt a gyermektől kéne megkérdeznem. Mennyire válsz aggodalmaskodóvá attól, hogy balesetek sorozatát látod?
Hát ebben azt mondom, hogy nem feltétlenül mindig jó, ha az embernek objektív ismeretei vannak az egészségügyel kapcsolatban, és azzal, hogy ott pontosan anatómiailag mi történik.
Erre akartam finoman célozni, igen.
Adott helyzetben, de nyilván ez is egy olyan dolog, amin felül kell kerekedni, hogyha otthon vagyok, akkor megpróbálom ötvözni a családapát az egészségügyi dolgozóval, és nem átbillenni csak az egyikbe, vagy csak a másikba. Úgyhogy lehet, hogy erről tényleg a gyerekeket kéne elsősorban megkérdezni. Én próbálom az egyensúlyt megtartani azért.
Rendben, most minden esetre ügyesen és diplomatikusan válaszoltál, úgyhogy semmit nem válaszoltál, de azt hiszem a helyedben én sem tudtam volna erre mást mondani. Fura az egész helyzet, mert az emberek kíváncsiak. Minden olyan esetben, amikor az utcán valami zűrzavar van, akkor körülállja az érdeklődő tömeg, de közben úgy érezzük, hogy mégse illene oda nézni, mert kiszolgáltatott emberek meg csuda tudja. Szóval nem tagadom, bennem is megvan ez a kettős érzés, és most kicsit zavarba is vagyok, mert arra szeretnélek megkérni, hogy egy-két olyan esetet, amelyet nagyon tipikusnak tartasz, hogy előfordul a gyakorlatodban. Ha ilyeneket elmondanál a rádióhallgatóknak, meg nekem.
Megpróbálom. Ha tipikus esetről beszélünk, akkor az egyik, amit én említeni szeretnék, az az, hogy a segíteni akarás az sokszor kimerül egy telefonhívásban, amit egy olyan bejelentő tett meg, aki egy buszon ülve látta, hogy ott valami a parkban valaki fekszik. Ahol nyilván megvan a jó szándék, de mondjuk, mondom egy kicsit másképp, lehet, hogy ezt egy olyan teszi meg, aki mellette elsétált, és amikor a bejelentés megtörtént, utána ő tovább sétál, nem maradott mellette, nem figyeli az állapotát, nem várja a mentőket, nem integet majd neki. Zárója bejegyzem meg, ez egy nagyon fontos, amikor egy helyszínen megérkezünk, hogy pontosan megtaláljuk, hogy hol van a bajba jutott. Én azt gondolom, hogy az egy tipikus nehézség, hogy nem mindenki várja meg ott aztán a kiérkező egységet, és a bejelentéskor nem maradnak ott, és nem próbálnak meg mondjuk az irányítási csoport instrukció alapján ott a helyszínen segíteni. Ez azért nagyon fontos, mert ha mondhatok egy olyan példát, mondjuk egy ember, aki az eszméletét elveszíti, és elájul, a földön fekszik, utána egy idő után neki spontán a légutak elzáródhatnak, aminek a következtében leállhat a légzése. Ezt egy nagyon egyszerű mozdulattal egyébként ki lehet küszöbölni. Tehát ha bárki ugye segíteni tud, ehhez nem kell egészségügyi szakvégzettség, telefonon tudnak segíteni, ezt rögtön meg tudják tenni, és akkor már is azt gondolom, valakinek a túlélési esélyét nagyon nagyban növelni tudták. Hogy mondjak egy másik példát, ugye történet legyen, akkor még olyat említenék, hogy a bejelentést követően, mondjuk, hogyha kiérkezünk egy címre, nagyon fontos, hogy mondjuk egy családtaghoz érkezünk, hogy a kellő információkat átadják. Ugye nagyon-nagyon sok idő megy el sokszor azzal, hogy megpróbáljuk megtudni az előzményeket, az, hogy mi történt az elmúlt 5 percben, 10 percben, másfél órában, 2 hétben, és hát értékes időt lehet ezzel is veszíteni. Tehát például az is nagyon fontos volna, hogyha bejelentünk mondjuk egy hozzátartozó, akkor lehetőleg minden olyan információ minél hamarabb rendelkezésre álljon, amivel szintén...
Vegyen mély lélegzetet, próbáljon lehiggadni.
Így igaz, amit te is mondtál, hogy egy ilyen helyzetben azért nagyon nehéz nyilván annak is, hogyha mondjuk tényleg vegyünk egy banális kollapszus, valaki elájul, ami lehet, hogy aztán spontán eszméleti, ezt ér egy néhány perc múlva, de hát ha én magam helyébe képzelem ugye a bejelentőként magam, ugye, hogyha a gyermekemben mondjuk ilyen
történet,
azért ott az egy nehéz helyzet, nagyon nehéz helyzet, igen. Aki kiérkezik, ugye mindig mondják, hogy ez milyen nehéz feladat, én akkor azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb ott lenni akkor, mikor ez megtörténik. A mentő szolgált dolgozói nincsenek ott az esetek nagy részében, mikor ez megtörténik, hanem már egy információ, kapott információval valamennyire pszichésen felkészülten, így igaz érkeznek ki oda. Nagyon nehéz annak a laikusnak, a bejelentőnek, ellátónak a dolga, aki a helyszínen találkozik először egy ilyen eseményel, ez lehet egy közlekedési baleset, vagy egy családtag sérülése.
Ráadásul nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy ilyen jeleneteket lássunk, hogy valakit egy jármű elgázolt, hogy valakinek égési sérülése van. Nem gyakran találkozunk ilyennel, és nem igen tudjuk, hogy mit lehet ilyenkor kezdeni vele.
Hogy az eredeti kérdésedre visszatérjek, engem nagyon meglepett, hogy az utóbbi időben nagyon sok olyan balesetnél, ami nevezük tragikus kimenetelű balesetnél, megjelenik például egy önkormányzati szolgálat, aki körbe paravánozzák nagyon hamar a területet, akár már az ellátás közben. Ugye nagyon sokszor vagy a tűzoltó, mentő, vagy a rendőr érkezik ki először, nyilván ki mennyire volt közel ugye az esethez, és hát ezt meglepetten tapasztaltam, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy nem csak a bámészkodók elől, megint csak azt mondom, hogy azt gondolom, hogy a magánszféráját akár a bajba jutottaknak így megtartják, vagy megvédik, hogy körbe paravánozzák a bámészkodók elől, pontosan ezért. De nagyon sokszor van olyan helyzet, ahol a nem feltétlenül rossz értelembe vett bámészkodók állnak a közelbe, akiket be lehet vonni egy ellátásba. Például tipikus ilyen az infúziónak a megtartása, ahol ugye a gravitáció dolgozik, ahhoz, hogy a folyadék megfelelő.
Oda hívtok valakit, akárki járókelő,
bármészkodó. Bárki, aki közelbe van, megkérjük, és nyilván, ha nem óckodik ettől a helyzettől, nem szeretnénk senkire ilyet ráerőltetni, akkor nagyon-nagyon jól jön egy plusz kéz, hiszen a mentőgépjárműveken vagy ketten, vagy hárman dolgozunk, attól függő, hogy milyen kompetenciájú egységről van szó, de hát ez a plusz kéz az mindenképpen jó, hiszen ilyenkor van teendő folyamatosan, az nagyon nagy segítség lehet például.
Egyáltalán hogy működik ez a dolog? Tehát kiérkeztek valakihez, akkor két dolgot lehet tenni. A helyszínen ellátni, vagy elvinni valahova, ahol ellátják. Tudom, hogy van olyan mentőautó is, ahol menet közben is valamiféle ellátásról szó lehet, de alapvetően valószínűleg legtöbbször az a gondotok, bocsánat, ezt inkább kérdezem, mint mondom, hogy a helyszínen foglalkozzatok vele, vagy mielőbb beérjetek vele valahova.
Nagyon jó a kérdés, és alapvetően ez a szakmát is ketté osztja, és a világon itt történnek a sürgősségi ellátások, vagy a mentőellátások. Ugye az egyik, az a alapelv, az a treat and go, tehát hogy amikor föltesznek egy nyakrögzítőt, csillapítják a vérzést, és már be is rakják az autóba, a beteget is elindul a fel. Rögtön a kórházban nem foglalkoznak vele túl sokat a helyszínen, nyilván a paramétereit azért folyamatosan monitorozzák, de elindulnak vele a kórházba, ott praktikusan egy közeli kórházról beszélünk. Van a másik fajta ellátás, amikor ugye mindenféle élettani paramétert megpróbálunk minél optimálisabb tartományba hozni kinn a helyszínen, és úgy megpróbálunk elindulni a beteggel. Itt a legfontosabb az, hogy a keringése meglegyen, a légzését lehet támogatni, illetve helyettesíteni is a mentőautón, de ha nincs keringése a betegnek például, itt akkor nem lehet vele elindulni, amíg az nem oldódik meg a helyszínen.
Amikor beszélgettünk erről a leendő műsorról, akkor volt egy eléggé furcsa megjegyzésed, vagy megfogalmazásod, amire rá akartam kérdezni. Ez egészen pontosan úgy szólt, hogy ha valami kétszer nem sikerül, nem próbálkozunk. Ez igen. Mit jelent?
Hát ez igazából arról szól, hogy a mentésnek vannak szigorú szabályai, aminek a mentén dolgozni kell. Ez azért van kitalálva, mert hogy vannak olyan helyzetek, ahol egyszerűen nincsen olyan ügyes bajtárs, aki egymaga ki tudná találni, hogy ott azon a helyszínen mit kell tenni. Tehát azért le van írva nyilván a tankönyvekben, hogy mi a teendő egy ilyen esetben. És ebben a tankönyvben nagyon sok nehéz szituáció szakmai leírása mellett benne van az is, hogy ami nem sikerül kétszer, az harmadszorra ne próbáljuk meg, azért, hogy ne vesztegessünk olyan próbálkozásokkal az időt, amit valószínűleg nem fogunk tudni megoldani, hogy ennek mi az oka, ezt azt mondanám, hogy teljesen mindegy is. Ha nem sikerült kétszer, akkor alternatív megoldást kell találni, vagy másra kell koncentrálni, de ez a megjegyzés, ez azért hangzott el, igen, ez is le van írva.
Uh-huh. Ezekre a döntési helyzetekre egy picike szünet után majd szeretnék alaposabban rákérdezni. Üdvözlöm a hallgatókat, folytatódik a Szia Tanár Úr című műsor, amelynek a mai vendége Szurok Ádám önkéntes mentőtechnikus, a műsor címe pedig, hogy Kit ment a mentő? Ádám, kit ment a mentő? Előfordulhat, hogy van egy olyan baleset, ahol több sérült is van. Nem vagytok annyian, nincs annyi műszer, nincs annyi lehetőség, hogy mindenkivel foglalkozzatok. Lehet, bocsánat, a Szia Tanár Úr műsora nem a tapintatos és lehellett finom megfogalmazásokról híres, lehet, hogy valakin látjátok, hogy nagy valószínűséggel menthetetlen. Lehet, hogy látjátok, hogy ott van valaki, aki ő okozta az egész balesetet. Nagyon cifra helyzetek lehetnek. Mit csinál ilyenkor a mentő?
Milyen érdekes, hogy ezt a szót használtad, hogy menthetetlen, most ezt rögtön kiragadnám, ugyanis pont egy ilyen megfogalmazása van annak a szigorú leírásnak, ami arról rendelkezik, hogy mondjuk egy tömeges kárhelyszínen, így hívják ezt, ahol ugye...
Tömeges kárhelyszín, szép hivatalos.
Igen, sérült, ugyanabból az eseményből kifolyólag sérült személy található, ez lehet 10-20-30-50 fő is. Most gondoljunk bele akár egy autóbusz balesetbe, vagy egy vonat balesetbe. Azért hál' Istennek nem gyakran történik ilyen, de ha mégis, akkor annak van egy szigorú protokollja, hogy mi szerint kell eljárni a helyszínen. És hát abból a menthetetlen, ahogy te is mondtad, ott van egy ilyen kategória, most ha csúnya szóval akarok fogalmazni, de megint ugye a száraz leírás miatt ugye ilyen, úgy hívják, hogy triázs jelzők, amiket ugye a bajba jutottak állapotára vonatkozóan kell meghatározni, és ott van egy olyan menthetetlen. Nyilván akinek nincsen megalapozott remény arra, hogy az életét megmentsük, vagy az életminőségre helyre legyen valaha is állítva, ott arra kell koncentrálni az első kiérkező egységeknek, amíg ez a nagyfokú aránytalanság fennáll a bajba jutottak és ellátók létszáma között, hogy aki lehet, azon próbáljunk megsegíteni, és ahol megalapozott remény van arra, hogy túlélje, ugye ezt a balesetet.
Most két dolgot is mondtál, az egyik nagyon fontos, hogy ez egy ideiglenes rövid állapot, mert sorba érkeznek, akkor nem egy mentőautó megy ki, hogyha...
Természetesen nem, itt kulcsfontosságú az első kiérkező egység, és nyilván megint visszatérnék a laikus első bejelentőre, aki a helyszínen van, és ő, aki bejelenti ezt a balesetet, hogy ő milyen információkkal tud szolgálni, és mennyire pontos az, illetve ennek alapján ugye az irányítási csoport milyen kompetenciájú és milyen létszámú egységet tud a helyszínre küldeni. És valóban így van, hogy az első időszakban ugye ez itt fennállhat, ugye sok sérült esetén egy nagy aránytalanság, ugye ellátók is bajba jutottak.
De akkor érkeznek a többiek
is. Folyamatosan, így igaz. Ha kiérkezett az első kompetens egység, tehát azt mondom, a legelső mentőautó úgy mondom kiérkezik, vagy van egy szakdolgozó a helyszínre kerül, egy orvos, egy ápoló, aki fel tudja mérni pontosabban, onnantól kezdve ugye nagyon pontosan meg lehet határozni, hogy ott mennyi ellátó személyzetre, milyen kompetenciájú egységre
van szükség. Tehát ez egy rövid és ideiglenes állapot, amíg ilyen aránytalanság lehet.
Optimális
esetben. Az alatt viszont nyilván van egy szempontrendszeretek, amelynek alapján megállapítjátok a sérülés súlyosságát, és adott esetben megállapítjátok a menthetetlenséget. Ez szándékosan térek vissza ennyire durván erre, mert ez olyasmi, amiről a laikus nem tud, de nagyon szeretné tudni, hogy mi történik ilyenkor. Én is ott vagyok az 50 között, mi történik?
Ugye nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy azok a bajba jutottak, akik olyan sérülést szenvedtek el, amik az élettel össze nem egyeztethetők, ők biztosan kizárhatók ugye a túlélés feltételei közül. Azt mondom, hogy ebben az esetben oda olyan fajta koncentráció, ha kiérkezett egy olyan egység, ahol a megfelelő szakmai kompetencia megvan, és ezt meg tudják állapítani, ott nincsen, nem merül föl további kérdés. Ott, ahol billeghet a mérleg nyelve, ott nyilván a minél magasabb kompetenciájú kiérkező egység az, aki ezt véglegesen el fogja dönteni. Az első egység, aki kiérkezik, bármilyen kompetenciája is legyen, neki az a legfontosabb, hogy minél pontosabb számokat és információkat adjon az irányításnak, arra vonatkozóan, hogy hány sérült van, milyen a sérültek súlyosságának a megoszlása, az életkor megoszlása, és a többi. Illetve még egy nagyon fontos dolog, a helyszín megközelíthetősége, mert ez sem mindig triviális, mondjuk. Például, ha már egy vonatbalesetet említettél, hát ott gondolhatunk egy mező közepén balesetet szenvedett vonat esetében, azért az sem egy egyszerű történet, hogy oda találni.
Azért is hozom ezt ennyire szóba, mert egyre égetőbb téma az önvezető autók és egyéb hasonló berendezések kérdése, ahol kicsit élesen fogalmazva egy gép dönti el adott esetben, hogy két veszély közül melyiket hárítsa el a másiknak a rovására, és eléggé cifra és nagyon kényes olyan helyzetekben kell egy algoritmusnak döntenie, amiben az ember sem biztos, hogy tud.
Nagyon jó a kérdés, és biztos vannak pro és kontra érvek.
Hajaj, persze.
Nem vagyok benne biztos, hogy rossz döntés, amikor egy gép dönt, amellett, hogy nagyon sok szubjektív tényezője lehet egy ilyennek egy adott helyzetben. De hát azt gondolom, hogy ha mondhatok ilyet, amennyire én ismerem és ráadásom, hogy ez még elég gyerekcipőben jár, és biztos nagyon sokat fog fejlődni, de remélem azt, hogy előbb-utóbb ez is eljuthat oda, hogy nem merül föl.
A következő szünetünk előtt hadd forduljak a Rádió Bécs hallgatóihoz egy kérdéssel. Engem rendkívüli módon izgat az a történet, ahogy olyan gépeket hoznak létre, mesterséges intelligencia alapú gépeket, amelyek olyan döntéseket hoznak, amelyek korábban emberi döntések voltak. Kérem a rádióhallgatóit, hogy a rádió Facebook oldalán jelezzék, érdekelné-e a hallgatókat egy erről szóló műsor. Az önmagukat vezető autókról, az önmaguk tevékenységében idézőjelben döntéseket hozó, idézőjelben intelligens berendezésekről. Szünet után folytatjuk. Szia tanár úr, mai műsorának az alcíme Kit ment a mentő, és a vendégem Szurok Ádám önkéntes mentőtechnikus, akinek most hadd panaszoljam el, hogy biológiából annak idején középiskolából tanultam, hogy a hidrának diffúz idegrendszere van. Látnék egy hidrát, rögtön tudnám, már persze, ha fölismerném. De azt, hogy önmagamon hogyan ismerhetem föl, mondjuk az infarktus kezdődő tüneteit, vagy mit csináljak, ha a szemem láttára esik össze valaki. Erről szó nem esett. Neked mi a tapasztalatod? Mit tud erről, hogy úgy mondjam, az utca embere?
Nagyon jó, amit kérdezel, és nagyon fontos.
Ez a foglalkozásom most, hogy kérdezzek.
Nagyon fontos kérdés is. Abból a szempontból, hogy én magam is járok elsősegélynyújtó képzést tartani, illetve oktatásokat tartani, Legtöbbet különböző munkahelyekre, az ott dolgozóknak, de van, hogy iskolába is megyünk mentőautót bemutatni, vagy mondjuk nagyobbaknak, gimnazistáknak, már ott az elsősegély nyújtás alapismereteit elsajátítani, amiben benne vannak például az ilyen váratlan helyzetekre való felkészítések is, hogy mit kell tenni, akkor olyan alapvető belgyógyászati kórképek, úgy nevezik, hogy riasztó tünetek, mondjuk, amik alapján felismerhetik azt, hogy mi lehet a háttérben, illetve nem is kell feltétlenül, nem az az elsődleges, hogy felismerjük, hogy mi van a háttérben, hanem az, hogy az indokolja azt, hogy mondjuk egy mentőt hívjanak, vagy hogy segítsenek.
Vagy mit csináljanak ott
helyben. Így igaz.
Ádám, amikor valamilyen baleset történik, és kivonultok, egészen biztos, hogy ott emberek megállnak, bámészkodnak, érdeklődnek. Biztos vagyok benne, hogy már statisztikai alapon is van egy tapasztalatod, hogy általában mennyire hozzáértő módon viselkednek, vagy csak nézelődnek?
Hát szerintem volt egy ilyen régi beidegződés, vagy legalábbis én azt tapasztaltam annak idején, amikor azt mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, ne bámészkodjon senki, és ez még egy picit talán benne van az emberekben. Én azt szoktam mondani egy elsősegély nyújtó oktatásra, hogy nincs már ilyen. Tehát tessék odajönni minél többen, tessék megnézni, mi történik, és segítsünk, profitáljon mindenki, ahogy tud egy ilyen helyzetből, és aztán azt kamatoztassa, ha szeretné egy ilyen előadáson, vagy otthon, hogyha ott látott, tanult valamit egy ilyen helyzetben.
Találkozol gyakran olyan emberekkel, akik érdemben tudnak segíteni?
Mindig van olyan, igen, aki tud érdemben segíteni. Itt talán a szándék az elsődleges, és az, hogy az emberek, talán bennük van egy kis tartás és félelem attól, hogy ne csináljanak rosszat, és ezért nem mernek segíteni, de szerintem sokkal fontosabb
ez annál. Ez is benne van, de egyébként is kínos oda menni valakihez, aki egy kiszolgáltatott helyzetben van most, hogy jövök én ahhoz. Szóval fura az egész helyzet. Minden esetre... Én nagyon örültem volna, hogyha már az iskolai tantárgyak között, az iskolai témák között is ilyenek szerepelnek, és ma is úgy érzem, hogy ez alapvető fontosságú volna.
Abszolút így van, annyira, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy mikor egy ilyen elsősegély nyújtó képzést tartok, akkor menet közben még az is, akit a munkaadója küldött oda egy ilyen miatt, hogy ezen most kötelező neki részt venni, aztán kiderül, hogy menet közben nagyon sok olyan információt kap és sajátít el, amit akár otthon a családon belül is hasznosítani tud, és ha valaki bajba jött, nehogy Isten, akkor ott is ugye segítségére lehet.
Tehát nem a szokásos munkavédelmi és tűzvédelmi tanfolyamok unott légköre?
Nem, semmiképpen sem.
Ez rendkívül jól hangzik, és számomra nagyon megnyugtató. Lassan a műsoridő végén vagyunk. Ádám, kicsit kitértél az elől a kérdés alól, amikor történeteket kértem tőled. Megtennéd-e, hogy a hallgatóktól néhány olyan történettel búcsúzunk el, amelyek a te számodra is emlékezetesek?
Hát, hogy teljesen egész konkrétumokat nem mondjak amiatt, hogy amiről beszéltük veled korábban, de...
Nevet, azonosíthatóságot nem mondod. Nem mondasz.
De mindenképpen azt gondolom, hogy sok olyan esemény van, amit én egész életemben cipelni fogok magammal. Ezek között vannak olyanok, amiket nehéz volt akkor megélni és feldolgozni, de vannak köztük olyanok is, és ezt azért mondom, hogy azért nem csak egy tragédia az egész, ami kifejezetten érdekes vagy sokszor vicces helyzetbe sodornak minket. Itt hadd említsek meg egy olyan helyzetet, amikor mi kaptunk egy olyan feladatot, ami konkrétan úgy hangzott, hogy az XY, aki 34 éves, varázs füvet szívott, és azóta piros színű mókus alakú lufinak képzeli magát. És ez volt a feladat, amire várták, hogy kimenjünk, és hát nem tudtam hirtelen, mit mondjak a rádióban, azt mondtam, hogy hát ezt mindenképp látnunk kell. Úgyhogy lelkesen mentünk. Sajnos aztán nem találtunk ott ilyen piros mókus alakú lufit, de ezt most azért mondom, hogy itt a sok-sok tragédia, meg nehéz emberi sors között azért egy-egy ilyen érdekesség is néha felüti a fejét.
Gondolom nem ez volt az, amire azt mondtad, hogy egész életedben végig kísér az emléke.
Nem, valóban nem. Az többek között volt egy olyan szituáció is, ahol még 10 évvel ezelőtt egy helikopter hozott nekünk valamelyik Budapestről nem távoli vidéki községből egy anyukát, aki a vasárnap déli ebédfőzés közben leforrázta magát oly módon, hogy valahogy a rajta lévő pongyola is meggyulladt, és tulajdonképpen a mellkasától lefele olyan magasfokú égési sérülés szenvedett, hogy már ott is kritikus állapotban volt, mikor mi átvettük őt a helikoptertől, és aztán ő egy-két napot élt még utána. És ott valóban a szállítás közben én ott hátul voltam a mentőgépkocsiban, az ellátók között, és
kísértek.
Így igaz, igen, az orvossal, akivel együtt dolgoztunk, és hát ott, mivel nem volt sok teendő vele, a helikopter orvosa megadott neki minden olyan gyógyszert és ellátást, ami ugye szükséges volt, mi ugye ott már a paramétereket figyeltük és monitoroztuk folyamatosan, tehát kvázi nem volt vele ott teendő ezzel adta a 8-10 perces szállítás alatt, ott azért volt idő gondolkodni, és ez egy
az olyan történet,
ami, igen, ami meg.
Maga a bajba jutott ember hogyan fogadja a mentőket? Együttműködik, elzárkózik, mi a tapasztalatod?
Mindenki azt gondolná, hogy aki segítségre szorul, örömmel fogadja a segítséget, de sajnos ez sem mindig így van. Azért a nagy részük nagyon örül, mikor kiérkezünk, és az a tapasztalat, hogy egy-egy jó szó, egy olyan beszélgetés akár az ellátás közben sokkal többet jelent, mint az, hogy milyen kötszer.
Van, aki visszautasítja a segítséget?
És ott találkozunk olyannal is, igen, ahol például egy hozzátartozó ragaszkodott ahhoz, hogy kimenjen a mentő, és egyébként az állapota indokolná és a bajba jutottnak, de ő maga meg elzárkozik az ellátás elől. Kórházba se akar menni, azt se szeretné, hogy megvizsgálják.
Elszalad előletek esetleg.
Például volt egy ilyen helyzet is.
Tényleg
igen,
volt, ahol,
szó szerint, igen, beletrafáltál. Volt egy ilyen helyzet, ahol a óriási kedves bejelentő kihívott minket egy fa alatt tücsörgő középkorú emberhez, amikor megérkeztünk és kiszálltunk az autóból, pedig semmi olyan fizimiskánk nem volt, meglátott minket, felpattant és elszaladt, nem a bejelentő, hanem a bajba jutott. A bejelentő megpróbált közben ráakaszkodni és visszatartani, de kitépte magát a bajba jutott ember, és szaladt, de mint a nyúl, elképesztő módon, ha akartuk volna, sem értük volna utól, és a bejelentő látszott a zavartság, és kérdezte, hogy mi nem futunk utána, és akkor én kérdeztem, hogy de hát, hogy miért szeretné, hogy utána fussunk. Hát mert hogy hát ő, aki beteg, de már amikor kimondta, érezte ő is, hogy ez valahogy ez így nem fedi a valóságot. Volt ilyen is, igen.
Ádám, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést. Az elmúlt órában tehát a Kit ment a mentő című, alcímű műsort hallottuk. Köszönöm a nyílt válaszokat és a kellemes beszélgetést a vendégemnek, Szurok Ádám önkéntes mentőtechnikusnak, és köszönöm a folyamatos hangtechnikusi segítséget Baranyai Katinak. Nagy érdeklődéssel várjuk a rádió Facebook oldalára érkező hozzászólásokat, és további szép napot kívánok.
Én is nagyon köszönöm.
Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine. Nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. T'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines, regarder tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline.
certainement appuyé sur des bancs. Il y aura quelques hommes qui se souviennent. Et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des